Magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem kell pironkodnia az én népemnek. Akkor megtudjátok, hogy én Izrael között vagyok, és hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincs más. Azután kiöntöm majd lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látásokat látnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim pünkösd ünnepén fennálló énekként a 189. dicséretet, amely így kezdődik, e pünkösd ünnepében. Hallgassuk meg Istennek írott igéjét. Olvasom a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 17. versétől a 17. verséig. Mivel hosszabb ige szakasz, ezért figyelemmel, alázattal, de helyet foglalva hallgassuk meg. Itt a római levél 8. fejezetének a 7. versétől a következőképpen szól Isten írott igéje hozzánk. Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Legyen Isten áldása a hallott igén, és adja meg a Szentlélek által, hogy teremjük annak gazdag gyümölcsét. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy ezen a délelőttön is ünnepet szentelhetünk, édesatyánk, és mindezt azért tehetjük, mert te ünnepet szereztél, ünnepet adtál nekünk, amelyre a te hívő néped évről évre megemlékezik, hogy ígéretedet beváltottad, megtartottad, a Jóeli profécia valóság lett, realizálódott, és elküldted a te lelkedet, ahogyan megígérted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hagytál bennünket árván, amikor visszamentél a mennybe, az Atya dicsőségébe, és ültél az ő jobbjára, hogy onnan kormányozd hatalmasan a te népedet és ezt a világot. Áldunk téged, hogy sokkal gazdagabbak lettünk, mert a Szentlélek által boldogan vallhattuk, hogy jelen van az Atya is, és jelen vagy te is, és ígédre, fenségedre, szentségedre nézve soha nem távozol el közülünk. Áld meg, kérünk, ezen a mai napon ünneplésünket úgy, hogy az igét megfejtve, megértve, megtudjuk, hogy mi is a pünkösd ünnepe, hogyan lehetünk annak személyesen részesei, mit végez bennünk ez az áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállt, a földre zúgó szél és tűzjelével egykor, és ma pedig sokszor csendesen, de mégis hathatósan munkálkodik a mi szíveinkben. Kérünk azért téged, világosítsd meg elménket a Szent Evangéliummal, világosítsd meg bennünket az ige üzenetével, Urunk, és a te lelked nyissa meg értelmünket és szívünket, hogy igazat adjunk a te igédnek, megalázzuk magunkat, és mi is azt kérdezzük, amit az első pünkösdön kérdeztek, akkor mit cselekedjük. Kérünk, hogy válaszolj nekünk a hogyan továbbra, hogyha valóban megismertük Istennek lelkét, akkor milyen irányt vegyen a mi életünk, és hogyan haladjunk tovább a te utadon. Ezért kérünk, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem a testvéreknek. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Amen. Az ige hirdetésre is készülve énekeljük a 370. dicséretet. Az első verse így kezdődik ennek az éneknek. Jövel, Szentlélek Úristen! Jöjjetek fennállva, könyörögjünk. Urunk, az első pünkösdön is kiki a maga nyelvén hallotta, amint hirdetik Istennek nagyságos dolgait. Köszönjük, hogy egyedül csak te tudod megtenni ezt a csodát, hogy kiki közülünk is hallja azt, amit személyesen neki akarsz mondani. Adja te szavad előtt meghajlást, vágyat, befogadó készséget, hogy mi most azt tudjuk mondani egyen-egyenként is. Szólj, Uram! Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, az ige hirdetés alapigéjeként, az előbb felolvasott ige szakasz néhány verséből, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének a 13. versétől a 16. verséig. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezeket az ünnepeket, amelyek közé a pünkösd is tartozik, úgy szoktuk általában az egyházban nevezni, hogy nagy ünnepeink. És akkor ezen nagyon sokan azt értik, hogy ez a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Aztán elkezdtem gondolkozni, hogy mitől is nagyok ezek az ünnepek. Hát semmiképpen nem attól, hogy kétnaposak, amelynek tulajdonképpen nincs is nagyon sok értelme, mert elég lenne egyszer ünnepelni, de a szívből is igazán. Hanem ezek az ünnepek azért nagy ünnepek előttünk, mert Istennek nagyságos dolgairól beszélnek, és ezeket hirdetik nekünk. A Cselekedetek könyvében is ugye ez van a 2. fejezetben, hogy hallják azok az emberek, akik a, hát most úgy mondom, hogy a világ minden tájáról oda sereglettek Jeruzsálembe, a saját nyelvükön Istennek nagyságos dolgait. Később ugyanez a Péter apostol, amikor levelet ír a hívőknek, és bátorítja, buzdítja őket, és készíti Krisztus visszajövetelére, akkor pedig ugyanezt mondja, hogy hirdessétek annak nagy dolgait, aki a sötétségről az ő csodálatos világosságára hívott titeket. Hát először is tehát ezeket az ünnepeket nagyjá Istennek nagyságos dolgai teszik a mi számunkra. Igaz ugyan, hogy most pünköstkor különösen a Szentlélekre, vagy a Szentlélek kitöltetésére, személyére, vagy bennünk végzett munkájára irányítjuk a figyelmet. Amikor a Róma 8-at elolvassuk, akkor, de a Cselekedetek 2-vel, ha összevetjük a pünkösdi történettel, akkor is megfigyelhetik a testvérek, és nagyon szeretném kiemelni azt a nagy bibliai igazságot, hogy a Szent Lélekről önmagában úgy nem nagyon érdemes beszélni, csak az Atyával és a Fiúval együtt. Tehát karácsonykor is, húsvétkor is, pünköstkor is nem csak a Krisztusnak az eljövetele, nem csak a feltámadása, nem csak a Szent Lélek kitöltetése áll előttünk, hanem hadd mondjam így most, és nagyon jegyezzük meg, hogy a Szent Háromság Isten cselekedete és műve. Tehát mi ezt csak együtt tudjuk szemlélni, a Szent Háromságot, és majd meglátjuk, hogy Isten igéje hogy szemléli ezt együtt, és hogy von be bennünket ebbe a munkába, hogy a Szent Háromság hogyan végzi a munkáját bennünk. Tulajdonképpen a mai igének az üzenetét 3 szóban szeretném összefoglalni. Az egyik szó így hangzik, hogy értünk, a másik úgy, hogy bennünk, a harmadik pedig általunk. Hát ez a harmadik nem olyan túl sikeresen megalkotott szó, de nem jutott jobb eszembe, csak azért, hogy ebben a 3 pontban csoportosítsuk ma az ige üzenetét, és majd talán a harmadik lesz a legbővebb. De hadd szóljak először is arról, testvérek, amiről az Isten igéje is beszél, hogy mit tett Isten értünk. Hiszen minden ünnepünk erről beszél. Ezek a nagyságos dolgok honnan erednek, kitől és miért jönnek. Néhány hónappal ezelőtt láttam egy nagy plakátot az utak mellett, lehet, hogy a testvérek közül is sokan, hogy kitette ki arról, nem nagyon érdemes beszélni, vagy nincs mit beszélni, de az, hogy mi volt a plakáton, az nagyon érdekes. Egy kereszt volt a plakáton, és csak két szó. Illetve ugyanaz a szó, de az egyik felkiáltó jellel, a második szó pedig kérdőjellel. A kereszt mellett ez a két szó volt felírva, tehát, hogy érted, felkiáltó jellel, a második pedig ugyanez a szó, érted, csak kérdőjellel. Hogy érted? Hát ez a plakát nagyon megfogott engem, testvérek, mert tulajdonképpen nagyon kifejezi a Róma 8-nak összefoglalóan az üzenetét. Mert azért, amit itt olvasunk a lélekről, és amit szeretnék majd egyesével elmondani, az tulajdonképpen a harmadik versben hogy kezdődik? Amit Pál a Róma 8-ban, ebben a nagyon fontos fejezetben tár a gyülekezet elé. Az a harmadik versben hogy kezdődik? Úgy, hogy a bűn miatt Isten elküldte az ő fiát hozzánk hasonló testben. A 11. versben pedig arról beszél, hogy Isten lelke által feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Mert valahogy úgy lássuk ezt, testvérek, hogy nem lehet és nem érdemes a Szentlélekről csak úgy önmagában beszélni. A Szentlélek munkájáról és erejéről sem, hogy ne beszélnénk arról az atyai akaratról, amely Jézust elküldte, és arról a húsvéti csodáról, hogy feltámasztotta Krisztust a halálból, mert ez az alapja annak, hogy a mi halandó testünket is megeleveníti a bennünk lakozó Szent Lélek által. Tehát, hogy mit tett értünk, vagy érted egészen személyesen. A második szó pedig azért jó, ez a magyarban ugye pont ugyanaz, hogy érted, csak más jelent, hogy érted. Felfogtad? Befogadtad? Örülsz ennek? Érted? Emlékeztek, amikor a szerecsen komornyikot megkérdi Filip, hogy érted? Hogyan érthetném? Ha csak valaki meg nem magyarázza. Ott is ez volt a kérdés. Érted-e? És ezen a pünkösdön is, testvérek, ez egy nagy kérdés, hogy értjük-e? Istennek ezeket a nagy dolgait, ezeket a nagyságos dolgait, amikor mi sokszor el vagyunk foglalva a mi kis apró, cseprő, piti ügyeinkkel, az Istennek nagyságos dolgait, tervét és akaratát, amelyel utánunk küldi Jézust a bűn miatt, és amelyel feltámasztja a halálból. Vajon értjük-e? Milyen jó lenne arra válaszolni, úgy válaszolni erre, testvérek, hogy értem. Igen, értem. És hálás szívvel megköszönöm. A pünkösdi csodában, testvérek, tehát mégis a Szent Háromságnak a műve, cselekedete, munkája áll előttünk. Ne is válasszuk szét. Ne is válasszuk szét most ezen az alkalmon sem, testvérek. Mert úgy szoktam mondani, hogy amikor valaki matematikát kezd tanulni, ott ugye nem a logaritmussal kezdi, vagy a gyökkel, vagy a színusz-koszinusszal, hanem kezdi a szorzótáblával, az összeadással, a kivonással, és majd eljut. Hát ezt akarja az apostol is, testvérek, hogy ne ott kezdjük, mert akkor esetleg félrecsúszunk és félremegyünk, hogy a Szentlélek munkáját kiemeljük, mindenek fölé helyezzük, hanem belehelyezzük a Szent Háromság nagy, megváltó, megszentelő munkájának az üdvrendjébe, és azt mondjuk, hogy igen, ami atyánk elküldte Jézust a bűn miatt, feltámasztotta a halottak közül, megeleveníti a mi halandó testünket, és utána jön az, és lelke által lakozást vesz bennünk. Ez az egyik legfontosabb tehát a mai történetben és igében, hogy nem választjuk szét, hanem együtt dicsőítjük és együtt magasztaljuk a Szent Háromság egy örök Istennek a művét. Nem is értem azokat a felekezeteket, akik vagy csak egyről tudnak, vagy kettőről tudnak, de háromról nem. Nem is értem, hogy min alapul a hitük, milyen bibliájuk van. De most ez bennünket ne is érdekeljen, bennünket most az érdekeljen, hogy nekünk milyen a bibliánk. Hogy én mit hiszek, és én mit vallok. És én milyen személyes választ adok erre. Most bocsánat egy ilyen kifejezésért, ezt teológusok szokták használni, de most nagyon ide illik, hogy Jézus Krisztusnak az a nagypénteki golgotai kereszthalára, amelyre egy teológus azt mondja, hogy objektív üdvtény, az hogy lesz szubjektívvé az én számomra? Hogyan érkezik el hozzám? És hogyan munkál bennem? És mit munkál bennem? Mi lesz az eredménye annak? Mert testvérek, ha Jézus Krisztus megváltja az embert, annak mindig van valami következménye. Mindig van valami eredménye. Emlékeztek, amikor keresztelő Jánoshoz oda mennek a Jordán partján, és amikor János prédikál, hát nem olyan nagyon szelíden, ugye, hanem elég keményen. Meneküljetek az Isten eljövendő haragja elől. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Elközelített az Isten országa. És akkor mit kérdeznek? Akkor mit csináljunk? Akkor mit tegyünk? Pünköskor mit kérdeznek a férfiak? Az a 3000, aki úgymond megtérés megkeresztelkedik. Aki el akar indulni a Krisztus követésben, azok mit kérdeznek? Mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Képzeljétek el, ezek a meglett férfiak és emberek, akik egyébként az élet minden területén tudták, hogy mit kell cselekedni. Néha rosszul, néha jól, de tudták, mit kell cselekedni. Most elbizonytalanodnak. És azt mondják, hogy mit cselekedjünk. És emlékeztek, keresztelő János elmondja, hogy igen, a gyakorlatban. A katonák, a vámszedők, a földművesek mit csináljanak? Ne kérjetek többet, ne zsaroljatok ki embereket. Mert ez a nagy kérdés, hogyha én Istennek a megváltó szeretetében élek, akkor mit csináljak? Akkor mit tegyek? Akkor mi ennek a következménye? Vagy a Galata levél szerint mi ennek a gyümölcse? Mi ennek a gyümölcse, amelyet megtermek? Nagyon fontos tehát pünköskor látni azt, hogy értünk. És éppen ezért beszél Péter is a pünkösdi beszédében, ige hirdetésében, figyeljük meg, az Ószövetségtől elindul. A Dávidnak adott ígéreteken keresztül elviszi oda Jézus Krisztusnak a megfeszítéséig, ugye, akit ti gonosz kezeitekkel fára szegezve megöltetek. Tehát nem a lélek munkájáról beszél elsősorban, hanem az Isten munkájáról, a Szent Háromság munkájáról, az egy örök Isten munkájáról. A második ilyen nagy kérdése ennek az igének, amit úgy fogalmaztam meg, hogy bennünk. Mert ugye itt azt mondja az ige a 13. versben, hogy ha bocsánat, 9. verstől kezdődően, többször is mondja, ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él. Megeleveníti a ti halandó testeteket a bennetek lakó szent lelke által. Egy kicsit hadd beszéljek erről, testvérek, hogy ki is lakik akkor bennünk. Mert ez egy olyan fontos kérdés, tudnilik a múltkor egy egyházi labban olvastam a következőt. Hát mentségére legyen mondva a cikk írójának, hogy nem volt teológus, de hát ha nem teológus, akkor miért ír egyházi labban? Kérdem én. Teológiai témában. Mert ugye akkor ne írjon. Tegyen bizonyságot, ugye, de ne írjon teológiai témában is. Sose felejtem el, illetve remélem egyszer elfelejtem, az egyik mondat így kezdődött, Isten 8 milliárd emberben lakik. Nem tudom, hogy annyi van-e a Földön, ő szerinte úgy látszik 8 milliárd ember lakik ezen a Földön, jó, felturbózta egy kicsit szerintem a statisztikát, de nem baj, legyen 8 milliárd. Tehát ezzel azt akarta kifejezni, hogy Isten minden emberben ott van, Isten minden emberben ott lakik. Hát azzal az a baj, hogy a Biblia meg nem ezt mondja. A Biblia azt mondja nekünk, ugye ebben a mai igében is például, hogy akiben nincs meg a Krisztus lelke, az nem az övé. Aztán felteszi ugye feltételes módban, háromszor is, feltételes módban mondja Pál, vagy írja az igét, ha Isten lelke lakik bennetek. Ha ugyan Isten lelke lakik bennetek. Tehát nem biztos, hogy az Isten lelke lakik benne. Ugye egyszer Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Tudnélek, ők tüzet kértek volna a samáriai falura. Úgyhogy nagyon érdemes megnéznünk egy kicsit a Bibliából, testvérek, hogy akkor hogy van ez. Ki lakik az emberben? Megint hadd utaljak a Szent Háromságra. Tudnélik azért, mert szintén egy egyházi labban olvastam a héten, bár ne olvastam volna, de hát nekem muszáj otthon lenni ezekben a kérdésekben, és következőt írja a cikk írója. Azt írja, hogy tulajdonképpen nagy homály fedi, hogy a Szentlélek milyen kapcsolatban van az Atyával és a Fiúval. Nagy homály fedi. Hát testvérek, a Bibliában nem fedi homály, megmondom őszintén, lehet, hogy valakinek a elméjében ezt homály fedi, de a Bibliában ezt nem fedi homály, mert Jézus Krisztus ezt kijelentette. Olvassa el mindenki, aki szeretné, mert most nekem nincs rá itt lehetőségem, a János evangéliuma 14. és 16. fejezetét. Ott meg fogja látni, hogy hányszor mondja azt Jézus Krisztus, hogy az Atya bennem van, én is az Atyámban vagyok. Elmegyek hozzá, és annál lakozunk. És itt Jézus Krisztus, a Krisztus lelke lakik bennetek, ugye? Ha a Krisztus lelke lakik bennetek. Tehát ez olyan dolog, hogy itt nincs egyik a másik nélkül. Ez nem úgy van, hogy az egyik ott van, de a kettő nincs. Vagy kettő van, de egy nincs. Valamelyik nincs ott. Ez olyan nincsen? Ugye? Ez olyan nincsen? Eszembe jutott, én még Szigeti Gyula bácsinál tanultam, hát itt ez a név már biztos nem ismerős. Annak idején a kántor képzőn, amit bocsánat, sokszor kántor kínzónak mondtam, de hát ez csak így a magán véleményem volt. De hát nekem nagyon fontos volt, és Szigeti Gyula bácsi, hogy a kántus sokáig, több évtizeden át volt karnagya, és egyszer meghívták a kántust egy faluba, és azt mondták Gyula bácsinak, hogy hát csak 20 ember jöjjön, annyit tudunk fogadni. És a Gyula bácsi többször elmondta nekem, hogy harmónium órák, zeneórák után, elmondta, hogy na, tudod, én megírtam, hogy vagy megy az egész kántus, vagy senki. Tehát olyan nincs, hogy én 20 embert kiválogatok, meg elviszek, vagy megy az egész kántus, vagy senki. Hát testvérek, ez úgy van, hogy vagy bennünk lakik a Szent Háromság, vagy senki nincs bennünk. Mert ezeket nem lehet elválasztani. Ez nem úgy van, hogy Krisztus lakik hitáltal, persze, mondja egy helyen, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. De ha én Krisztust behívom, akkor ott van az Atya meg a Szentlélek is. Ilyen nincsen, hogy csak a fele megy, csak az egyharmada megy. Akkor mindannyian ott vannak, és ezt mondja nekünk Isten igéje. Erről beszél János 14:23, és következő ugyanúgy beszél erről nekünk. Aztán arról is, hogy nyilván bennünk lakik a Szentlélek is. Tehát nem csak az Atya, nem csak Krisztus, hanem a Szentlélek is. Gondoljatok például ugye a Timóteusi levélre, a 2 Timóteus 1.14-ben azt mondja, hogy a rád bízott kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ugye, mert ki oda irányítja a figyelmet néha-néha az egyiknek a munkájára, különösen, de az nem jelenti azt, hogy a többi erről mondjuk nem tud, vagy ő nincs benne, csak egy isteni személynek a munkája lenne. Vagy Pál a korintusiaknak azt mondja, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Ugye, Isten temploma vagytok. Hát ez egy nagy ajándék, én úgy érzem, testvérek, hogy valóban itt van a Szentlélek, és a Szent Háromság műve és munkája elsősorban az, hogy megeleveníti, mondja az ige, megeleveníti a ti halandó testeteket. Feltámasztja a ti halandó testeteket. De itt az igében nem az eljövendő feltámadásra, ami majd megtörténik, ugye a Krisztus visszajövetelekor, hanem itt arra gondol az apostol, hogy megeleveníti már most a mi halandó testünket. Tehát újjászül az Isten szent lelke, megelevenít, életre hoz. Honnan? Hát a lelki halálból. Ugye életre hoz az Isten szent lelke. A Lukács 15-ben, amikor a tékozló fiú hazaér, azt mondja az atya, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Itt nem arról a feltámadásról van szó, ami majd egykora, hogy Jobb gondolta, hogy majd utoljára a porom felett megáll, hanem arról, hogy Isten a nagy munkájával, amellyel minket szeretett, bennünket, kik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített, a gonoszság hatalmában vesztegelve, vagy az eredeti szó szerint feküdve, felállított onnan bennünket. Felsegített onnan bennünket. És utána jön az, hogy az Isten szent lelke által majd, hogyan fog bennünk és általunk munkálkodni. Tehát értjük, hogy legelőször oda irányítja a figyelmünket Jézusra. Jézusra. Ugye azt a képet is szoktam ilyenkor használni, amikor egy reflektorral olyan szépek épületeket, szobrokat, mikor köztéren megvilágítanak, ugye, és egy reflektor. Emlékszem, mikor mi beszereltettük az előző templomunknál a reflektort, és először bekapcsoltuk, és a különleges torony, mert nekünk egy olyan különleges tornyunk volt, mert a gyülekezet akkor 1926-ban azt mondta, hogy olyan tornyot tervezzen a tervező, amilyen sehol nincs. Hát olyan sikerült is, olyan tornyot tervezni, amilyen sehol nincs. És amikor először ugye fel a reflektorral megvilágítottuk, persze saját költségünkön, mármint az egyháznak a gyülekezetnek a költségén, akkor, tehát nem közvilágításról, és akkor ott abban a sötét éjszakában, ahogy ragyogott az a torony. Hát én, mikor először láttam, akkor így percekig néztem, hát napfénynél is nagyon szép, de úgy megvilágítva, na valahogy a Szentlélek munkája ez. És olyan érdekes, hogy az a reflektor az nem is látszódott, az be volt sűjesztve valahova a földbe, vagyis a föld felszíne alá nyilván egy valami kiképzett beton dologba, de nem is látszott a reflektor. Nem annak kell látszani, hanem a toronynak. Ő azért mondja a tornyot. Ugye, hogy a Szent Lélek, amikor a Szent Lélek munkálkodik, akkor azért van, hogy oda irányítsa a figyelmet Jézus Krisztusnak a keresztjére. Nem ő a fontos, nem ő a lényeges, mint ahogy sajnos sokan gondolják, karizmatikus mozgalmak, hogy csak a Szentlélek, meg a Szentlélek ajándékai. Nem, a Szentlélek azt mondta, hogy ő róla tesz bizonyságot. A Szentlélek Jézusról beszél. Őt ragyogtatja fel. A mi szívünkben meg végzi a munkáját, hogy csodálkozzak ezen. Csodálva, imádva tekintsek kegyelminek tengeribe, ahogy a 32. halleluja mondja, S hallgatom édes örömmel, mit róla tanít az ige. A Szentlélek ezt munkálja. Nincs, testvérek, egyik a másik nélkül. Én az atyában vagyok, az atya én bennem. Elmegyek hozzájuk, és velük lakozom. Mondja az Úr Jézus Krisztus, hát ha az atya benne van Krisztusban, ha Krisztus benne van az atyában, hát akkor hogy lehetne őket szétválasztani? Én és az atya egy vagyunk. És az ő lelkük, akkor lelket se lehet elválasztani onnan, testvérek. Hát vegyük nagyon komolyan, és hálásak legyünk, ha Isten lelke és a Szent Háromság Isten lakozást vesz, hát inkább így mondom, hogy a mi életünkben. Mert ha a szívünkben azt mondanám, akkor lehet, hogy itt gondoltok erre a szívre, hanem az életünkben. Persze hit által, úgy, ahogy Pál mondja, hit által tud lakozást venni. És hogy miért nem a feltámadás, azt még nem fejeztem be, azért, mert a következő versben az van, tehát megeleminti halandó testeteket, ezért testvéreim nem vagyunk adósok a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Mert ha tesz szerint éltek, meghaltok. Tehát itt ugye arról a hívőről beszél, aki még tovább él ezen a földön, csak innentől kezdve vagy test szerint cselekszik, vagy lélek szerint jár el. Ugye? Tehát ezért nem a feltámadás, a majdani feltámadás, hanem megeleveníti halandó testünket. Miért? Mire? Hát arra, hogy jó életben járjunk. És ehhez a harmadik üzenete legyen az igének, milyen ajándékokat kapunk. Hogyan munkálja ezt a Szentlélek által Isten bennünk? Mert ez a legjobb kifejezés. Nem a Szentlélek, nem csak a Szentlélek, hanem a Szentlélek által hogyan munkálja Isten bennünk. Ezt már mondtam, hogy megelevenít. Ugye erről már most akkor nem kell beszélni. A másik azt mondja, hogy a lélek által megöldöklitek a test cselekedeteit. Tehát a Szentlélek erre is nagyon jó, hogy megeleveníti a testünket, és a test cselekedeteit öldökölhetjük. Hagy mondjak el egy történetet, néhány évvel ezelőtt egy családtagunk felhívta a figyelmemet arra, hogy az interneten van olyan oldal, ahol gólyafészkek vannak bekamerázva. Meg is mutatta nekem, na hát azóta én is vagy 2-3 ilyen kamerát nézegetek, és hát gondoltam magamba, gólyafészket úgyse fogok látni valóságosan, közelről, felülről, hát akkor legalább így interneten keresztül. Nem tudom, hogy a testvérek láttak-e ilyet, érdemes megnézni. És többször előfordult, már most 3-4 éves tapasztalatom van, hogy ki kell mondjuk 4 kis gólya a tojásból, de általában mindig van egy kicsi. Hát egy olyan kis vakaró. Mindig van egy utolsó, hát biztos, amelyik utoljára kelt ki. És sokszor az történik, hogy a 3 másik, az már ugye, mire a kicsi kikelt, azok már nőttek. Ezek borzasztó gyorsan nőnek, ezek a gólyák. És általában a kis negyedik, az a kicsi, az sose jut, vagy nagyon ritkán jut hozzá a kajához. Mindig a 3 másik az elveszi előle, és akkor azok nőnek, a negyedik, a kicsi, az meg mindig sorvad. Mindig kisebb. Hát akkor már lehet látni, hogy na, ebből már nem lesz semmi. És akkor egyszer csak tényleg el is pusztul a legkisebb fióka. Na hát tulajdonképpen erről beszél az apostol. Ugye? Akikben ott van az Isten lelke, az vajon felülírja-e a test cselekedeteit? Vajon melyik fog élni, erősödni, tápláltatni, és melyik fog sorvadni? Ugye? Melyik fog sorvadni? A test cselekedeteit megöldöklitek, mert annak sorvadnia kellene. Ezért mondjuk ugye sokszor, hogy tegyünk meg mindent, hogy az növekedjen. Az hogyan fog növekedni? Úgy, ahogy a kis gólya. Táplálék által. Táplálni kell. A lelket is, testvérek, az új életet is táplálni kell. Ugye? És ennek is megvannak a Bibliában, csak erről most nem tudunk még most beszélni, a helyes táplálkozásnak a szabályai. Azok is megvannak. Beszél erről az apostol, ugye? Tejnek itala, nehezebb beledel, mikor kellene már felnőni, ugye? Az élet hívő korra eljutni, és nem gyermeki eledelt enni. Erről beszél az apostol, úgyhogy most ezt csak megemlítem, de milyen nagy csoda a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek. Aztán a második, amit kapunk a lélektől, az az Isten előtti helyzetünk és státuszunk. Azt mondja, hogy az Isten, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Tehát a Szentlélek emlékeztet bennünket örökbeelfogadásunkra, hogy Isten szeretetéből, kegyelméből, irgalmából örökbe fogadott bennünket. És már új családunk van. Új családba kerültünk. Úgy, ahogy egy örökbe fogadott gyerek, ugye az intézetből kikerül egy családba, neki új családja lesz. Új szülei lesznek. Új testvérei lesznek. Új közegben vagy környezetben lesz. És ezt mondja az Isten igéje is. Új család lesz. Miért kell ez? Azért, mert ahogy Jézus Krisztus mondja az egyik helyen, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, ti abba a családba születtetek bele, ahol az atya, a parancsoló, a vezető az ördög, a sátán, az ellenség, a kígyó, a hazugság atya, aki emberölő. Azt mondja, oda tartoztok, az a ti atyátok. Nem, ti az ördög atyától valók vagytok. Új családot kap innentől kezdve, megváltoznak a családi viszonyok. Hadd kérdezze meg Isten szent lelke most tőlünk, hogy akarjuk-e ezt az új családot? Van-e már nekünk új családunk? Menekültünk-e már otthonról? Biztos van a testvéretnek is olyan ismerősük, aki fiatalon férjhez ment, mert menekülni akart otthonról. Mikor megkérdezem, hogy hát miért? Mert hát otthon lehet, hogy volt egy iszákos édesapa, lehet, hogy verekedés volt, veszekedés, békétlenség, nyugtalanság. Alig várta, hogy elérje a 18 évet, és elment otthonról. Testvérek, ha valaki megunja ezt, itt a lehetőség. Új családtagot kap. Új családot kap. Meg új családtagokat is. Testvéreket lehet, hogy testvérek helyett. Szülőt kap szülő helyett. Atyát kap, esetleg földi atya helyett. Megváltoznak a viszonyok. Aztán a harmadik, amit mond, a lelket kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atya. Tehát aki által kiáltjuk. Itt szeretném a testvéreknek a figyelmébe ajánlani ezt, hogy látjátok, az Isten szent lelke az nem vonja ki az Úrral való kapcsolatunkból az akaratunkat, meg az értelmünket. Az akaratunkat, meg az értelmünket nem vonja ki. Nem úgy van, hogy aki kapja az Isten szent lelkét így kézrátétellel, az majd földre esik, elkezd henteregni, és mindenki van kapcsolva. Ugye, egy ilyen extázisban mindenki van kapcsolva. A Biblia ilyen lelket nem ismer. Ilyen Istent a Biblia nem ismer, akinek ilyen lenne a lelke. Olyan lelket ismer, aki az értelmünket, érzelmeinket megszomorítja, és megtérésre szomorítja meg. Alázatra és leborulásra. És nem dönt le a lábunkról. Szóval ilyen nincsen, hogy hanyatt esek. Olyan van, hogy leborulok. De olyan nincs, hogy hanyatt esek a Bibliában. Úgyhogy ez nem a lélek, ez a hazugság lelke, ez az alulról való lélek. Ez is egy lélek, de az alulról való lélek. Mert az Isten szent lelke az azt mondja, tehát ezért nem kapcsolja ki, aki által kiáltjuk, abbá atya. Vagyis az Isten szent lelke bevon az imádságba, bevon az Isten dicsőítésébe, Én azért olvastam, hogy a Jóeli prófécia így kezdődik. Nem ott, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre, hanem úgy, hogy magasztaljátok az Urat. És mi már tudjuk, hogy ez az Atya, aki nekem atyámmá lett, akihez én gyermeki bizalommal fordulhatok. Akihez én gyermeki bizalommal fordulhatok. Aki által kiáltjuk abbá, Atya. Tanít a lélek imádkozni. Testvérek, ha nem tudunk imádkozni, akkor nagy szükségünk van a Szent Lélekre, meg a Szent Háromság megelevenítő munkájára, mert a lélek által kiálthatjuk, hogy abbá, Atya. Aztán a negyedik, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt csak már megemlítem, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt. Hát persze itt megszólal az Ószövetségnek az a törvénye, ugye, hogy két tanú bizonyságára minden megáll. Ugye, tehát az ószövetségi törvények szerint két tanúnak a tanúskodására azt mondja, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Mi árad ebből az üdv bizonyosság? Erről már szóltam többször, de még csak most röviden, hogy milyen szépen ír János apostol is erről, amikor azt mondja, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örök életetek van. Tehát ez a bizonyosság. Ez pedig két rendíthetetlen oszlopon nyugszik, az egyik Krisztus váltsága, a másik a Szent Lélek bizonyság tétele. A Krisztus váltsága és a lélek bizonyság tétele, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Valóban Isten gyermekei vagyunk, és azok is maradunk. Szintén az igében olvassuk. Ezért az Isten szent lelke nem csak benne van a hívőben, nem csak uralkodik a hívőben, hanem azt mondja az apostol, és ez is egy nagyon fontos, hogy vezeti a hívőt. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Valahogy a Szentlélek egy olyan, most ne értsétek félre a példát, egyszer volt egy olyan autónk, amiben, hát valamilyen, nyilván most már mindegyikben van, de én nem értek hozzá, de egy olyan számítógépes vezérlés volt, hogyha abban valami elromlott, akkor az egész kocsi megállt. Tehát nem lehetett beindítani sem, nem hogy menni vele, akkor rögtön vagy oda kellett szerelőt hívni, vagy vinni a garázsba, mert nem lehetett beindítani. Isten lelke az vezérel. Itt a eredetiben passzívumban van, tehát, hogy átadom a vezetést, a vezérlést átadom a léleknek. Vagyis így is mondhatjuk, hogy Isten szent lelke vezető szerepet vesz át a hívőnek az életében. Vezető szerepet vesz át. Itt még a testvérek közül sokan emlékeznek a 60-as, 70-es években, sajnos már még én is emlékszem rá, amikor jött nyugatról ez a fiatalok között különösen ez a nagy szabadság, szabadságvágy. Ugye, amelyik megszólalt zenében, divatban, ugye sokféle formában megfogalmazódott, ugye ez a szabadságvágy, hogy azt teszel, amit akarsz, úgy élsz, ahogy akarsz, vagy ahogy a világ kívánja, de nem úgy, ahogy a Szentlélek vezet, ahogy Isten lelke vezérel. Ugye, mert ez nem csak azt jelenti, hogy akiket Isten lelke vezérel, hanem ahogy Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Ugye? És hát sajnos észrevehetjük, hogy ebben még ez nem visszaszorult, hanem ez még jobban kiteljesedett. Ugye? Ez még jobban kiteljesedett, és hát lett belőle, ahogy szoktuk mondani, szabadosság is. Nekem nem parancsol senki, testemmel, időmmel, javaimmal én azt csinálok, amit akarok. Hát ezért kell, hogy Isten lelke és a Szent Háromság megelevenítsen engem. Hogy oda tudjam magam rendelni, oda hajlani az Isten keze alá. És azt mondja, hogy itt van szívem, neked adom, Uram, neked kialkotád. Értjük? Hogy Isten lelke ne csak lakjon bennem, hanem Isten lelke vezessen, vezéreljen engem. És hát erre nagyon fontos, éppen ezért nagyon fontos, hogy arra hallgassak. Az Isten lelke vezérel. Hát most elmondok a testvéreknek egy titkot, hogy ugye én csak két sportot szeretek nézni is, általában nézni, valamelyiket műveltem valamikor, de most már nem, és ezért a kosárlabda meccseket azért, ha csak tehetem, vagy abból egy részletet mindig meg szoktam nézni, és biztos figyeltétek, hogy ezeken a kosár meccseken, de hát a többi meccseken is észre lehet ezt venni, amikor az edző időt kér. És akkor az azt jelenti, hogy a csapatnak oda kell menni, oda a kispadhoz, és oda mennek a tartalékjátékosok is, és akkor ott az edző, hát néha hallatszik a közvetítésben, hogy bizony nagyon erélyes hangon, talán egy kicsit még túl erélyes hangon is, ugye vesz egy papírt, ott rajta van a palánk, rajta van a pálya, vagy a fél pálya, és akkor mutatja, hogy ki hova, mit csináljon, milyen taktika, milyen rendszerint, a győzelemért. Testvérek, pünkösd annak az ünnepe, hogy a Szentlélek időt kér. Tőled, mint játékostól, tőlem, mint játékostól, akik a hit versenypályáján futjuk a mi versenyünket, küzdünk, lehív a küzdőtérről, ez az ünnep, hogy megállít egy kicsit, és útmutatást szeretne adni a győzelemnek a reményében, hogy győztes legyél. Ez a kérdés, hogy oda jössz-e a kispadhoz. Ez a kérdés, hogy értjük-e, hogy oda kell mennünk, hogy a Szentlélek vezethessen, vezérelhessen, és minden napunk ilyen ünnep legyen, ne csak a pünkösd, ne csak a nagy ünnepek, hanem nekem a hétfő, kedd, a szerda, minden nap nagy ünnep legyen, mert akkor is az Úr lakik bennem, és akkor is az Isten lelke vezérel. Ilyen hitet és ilyen ajándékokat adjon nekünk a Szent Háromság egy örök Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Egy énekverssel válaszoljunk az igére, szívünkben is a 378. dicséret 4. versével. A 4. verse így kezdődik ennek az éneknek, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Csendesedjünk el így helyünkön maradva, és imádkozzunk. Megköszönjük neked a te örök igédet, Urunk, és megköszönjük, drága Istenünk, azt a hatalmas tervet és munkát, amit a mi érdekünkben elterveztél és kiviteleztél, amelyet megalkottál világ teremtetése előtt, amelyet realizáltál Jézus Krisztus keresztjében, nyitott sírjában, mennybe menetelében, a Szentlélek elküldésében, kitöltetésében, és köszönjük neked, hogy hívő népedet akkor is, azóta is egybe gyűjtötted, egyfelé tarthatnak, mennyei elhívások jutalmára igyekezhetnek. Urunk, Te értesd meg velünk, hogy vajon ott vagyunk-e ezek között a hívők között mi is, mert Isten lelke lakik bennünk, mert a Szent Háromság él életünkben. Azért, mert láthatóvá válnak a léleknek ezen munkái és gyümölcse, ami halandó testünkben, amelyről megvalljuk őszintén, hogy valóban vitézkedik a lélekkel, és valóban teret kér magának, enged, hogy kiszorítsuk és ne adjunk neki teret, hallgattassuk el, ha a szívünkben bármilyen hamis gondolat, érzés, irigység, féltékenység, gonoszság, bármi található, enged, hogy a Szentlélek felül írja mindezeket, és mi gyönyörködjünk a te drága munkádban, és Jézus Krisztus keresztjében legyen a mi dicsekedésünk, aki által megfeszítetett nekünk a világ, és mi is a világnak. Kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg bennünket ezen az ünnepen. Kérünk téged, hogy hadd értsük a Bibliából a Szent Háromság üzenetét, titkát. Kérünk téged, hogy áld meg betegeinket, áld meg gyászolóinkat. Kérünk azokért a családokért is, akik ezen a héten búcsúztak szeretteiktől. Adja számukra vigasztalást, hiszen a mai ige azt is elmondta, hogy ha fiak vagyunk, akkor örökösök is, vár reánk készen mennyei hajlékunk és részünk. Kérünk téged ezen a mai napon különösen a pedagógusokért, munkájukért, szolgálatukért, hitoktatóinkért és hitoktatókért. Kérünk téged, Urunk, áld meg az ő munkájukat, életüket. Kérünk téged a vizsgázókért, olyan nehéz időszak ez nekik, érettségire készülőkért, vagy éppen már a nyári szünet örömében serénykedőkért. Kérünk, hogy legyél magyar népünknek, nemzetünknek, határon innen és határon túl, megtartója, őrzője, de engedd meg, hogy legfőképpen a hitünkért harcoljunk, hiszen a hit drága kincse, az örök és főjavunk. Kérünk, hogy hallgass meg azokat a könyörgéseket is, amelyeket most mondunk el csöndben. Amen. Az Úrtól tanult imát együtt is mondjuk el fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 443. dicséret első és második versét. Az első verse így kezdődik a 443. dicséretnek. Lelkem, adj dolgot magadnak, hirdessed édes uradnak jó voltát és felségét. ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, a Szent Lélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.